Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amely ennek a harmadik estének az ige hirdetési alap igéje, az előbb hallott, felolvasott, hosszú ige szakasznak a közepe. Lukács evangéliumának 10. fejezetéből a 30-tól a 35. vers. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett. Akik kifosztották, meg is verték, aztán félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim a Jézus Krisztusban, az első kérdésem, amit szeretnék a testvéreknek feltenni, és szeretném, hogyha mindenki magában próbálna meg válaszolni erre a kérdésre, hogy milyen váratlan helyzetekkel szoktunk találkozni az életben. Lehet, hogy erre a kérdésre egészen konkrét helyzeteknek a képe jelenik meg előttünk, akár talán éppen a mai napon, vagy az elmúlt napokban, amik történtek, de az is lehet, hogy ilyen nagyon tipikus dolgok jutnak eszünkbe, és úgy megállapítjuk azt, hogy hát igen, nálam a váratlan helyzetek az általában ilyen vagy olyan helyzetet szokott jelenteni. Én amikor végig gondoltam a választ erre a kérdésre, és hála az Úrnak, hogy ilyen sokan vagyunk együtt, úgyhogy nem tudom megtenni azt, amit egyébként a mi templomunkban megszoktam tenni a testvérekkel, hogy várom is a válaszukat a prédikáció közben. Itt most nem tudom a testvéreket végig kérdezni, úgyhogy engedjék meg, hogy én feltételezzem azt, hogy milyen típusú válaszok jutottak a testvéreknek az eszébe. Szóval azt gondolom, hogy lehetnek közöttünk olyanok, akik arra a kérdésre, hogy milyen váratlan helyzettel szoktál találkozni, akkor arra azt a választ adják, hogy hát semmilyennel. Mert az én életem az egy nagyon kiszámítható élet. Élem a magam kis unalmas életemet, ugye monotonan telnek a napjaim, úgy megvan a napi rendje is, úgy nagyjából minden nap ugyanúgy néz ki, ugyanazok történnek velem, rengeteg a tennivaló, a feladat, amit meg kell oldani, és hát igen, azért vannak különleges alkalmak, de hát ezek a különleges alkalmak is tervezhető alkalmak. Tehát nem váratlanul történik az, hogy mondjuk valakinek a születésnapját kell megünnepelni a családban, hanem hát ezt azért ki lehet találni előre, meg lehet szervezni, nincsen ebben semmi váratlan és semmi rendkívüli. Szóval lehet, hogy valaki így érzi, hogy neki ez, hogy váratlan helyzet, ez teljesen távoli dolog. De lehet, hogy valaki meg úgy érzi, pont az ellenkező helyzetben érzi magát, hogy hát az én életem tulajdonképpen másból sem áll, csak váratlan helyzetekből. És mindig a GPS üzemmódot kell alkalmaznom, hogy igen, megbeszéljük, eltervezzük, kitaláljuk. Nálunk egyébként anyukám szokta ezt mondani, amikor kitalálja, megtervezi, megbeszéljük, aztán vagy én, vagy a húgom telefonál, hogy na anyuci, akkor helyzet van. Vesz egy nagy levegőt, GPS üzemmód, és akkor újra tervezés, mert hát olyan dolog jött közbe, amire ő nem számított, de természetesen akkor anyaként alkalmazkodni fog ehhez a helyzethez. Lehet, hogy van közöttünk olyan, vagy vannak közöttünk olyanok, akik nagyon sokszor élik át ezt, és ez nem jelenti azt, hogy ne kellene tervezni a mindennapjaimat, de hát folyamatosan résen vagyok, hogy mikor kell újra gondolni azt a dolgot. Aztán az is lehet, hogy, és lehet, hogy ezek vannak legtöbben, akik valahol a kettő között vannak, hogy azért nem mondják azt, hogy semmilyen váratlan helyzet nincs, de azért az se, hogy másból se áll az életem, mint váratlan helyzetekből, hanem hát van benne ez is, meg az is. hogy azt élem meg, hogy általában kiszámítható az életem, hogy tudok tervezni, megvalósítani dolgokat, de azért volt már egy-két olyan váratlan helyzet az életemben, vagy a családunk életében, ami azért alapvetően átrendezte a dolgokat, és nagyon nagy hatással volt ránk, és hát nagyon, nagyon meg kellett hozni a helyes döntést abban a váratlan helyzetben. No, milyen váratlan helyzet az, amivel szoktunk találkozni? Testvéreknek mi jutott eszébe? Gondolom, hogy valami olyan, ami nagyon-nagyon közvetlenül érintette a testvéreknek az életét. Nagyon befolyásolta azt, hogy hogyan fog alakulni utána az életük. Olyan valami, ami tetszik, nem tetszik, megtörtént, arra nem volt befolyásuk, hogy az a valami megtörténjen, de abba már beleszólhattak, hogy arra a helyzetre hogyan reagálnak, hogy hogyan viszonyulnak hozzá, hogy mit engednek abból a helyzetből, hogy befolyásolja a lelki világukat, a kedélyüket, a mindennapi életüket, vagy ami muszáj, hogy befolyásolja, akkor hogyan kezelik azt a helyzetet. Miért kezdtem ezzel a kérdéssel, vagy ezzel a témakörrel a mai prédikációt? Hát azért, drága testvérek, mert ez az ige, amit alapigeként most erre a harmadik estére kaptunk, az tulajdonképpen az ilyen váratlan helyzet. És azt kell megnéznünk, hogy vajon ebben a példázatban, amit Jézus elmond annak a bizonyos törvénytudónak, aki jön a kérdésével, és aztán ugye újabb kérdést tesz fel, hogy ebből a váratlan helyzetek tömkelegéből mi az a tanítás, mi az az üzenet, amit az Úr a mi szívünkre tud helyezni ezen a mai estén. Hát hogyan reagálunk a váratlan helyzetekre? És azért előttünk van már ez a példázat, úgyhogy próbálhatunk magunkban már összekapcsolni válaszokat. Hát lehet, hogy valaki úgy reagál, hogy úgy csinál, mintha neki semmi köze nem lenne ahhoz a dologhoz. Azt hiszi, hogy simán elkerülheti azt a váratlan helyzetet, amibe belekerült. Mert neki nincsen köze hozzá. Lehet, hogy más valakinek van, más valakit ez érint, de neki nem, és ő nyugodt szívvel folytatja az útját. Vagy lehet olyan, hogy valaki azért elgondolkodik közben. Ez nem látszik rajta, de azért némi lelkiismeret furdalást okoz neki, hogy hát most lehet, hogy nekem mégiscsak tennem kellene valami? No, de hát ha elkezd mérlegelni. Jaj, de veszélyes az, amikor elkezdünk túlságosan mérlegelni dolgokat. Mert akkor meglátom azt, hogy de ha én ebbe a helyzetbe beleállok most, ami váratlanul az utamba került, akkor az lehet, hogy tőlem több időt fog elvenni. Lehet, hogy tőlem anyagi odaszánást kíván. Lehet, hogy tőlem több energiát kíván. És akkor már lehet, hogy azt mondom, hogy az már nekem nem éri meg. Akkor már inkább meghagyom másnak ezt a nemes feladatot. Segítsen ő annak, akin mondjuk éppen keresztül esek. Lehet, hogy valaki azt érzi, hogy lehet, hogy váratlan ez a helyzet, de nem véletlenül került az utamba. Lehet váratlan, de nem véletlen, mert nekem kell ahhoz az emberhez odahajolnom. Mert neki szüksége van segítségre, és talán pont én vagyok az, aki tudok neki segíteni. Vagy talán nekem van szükségem arra a tapasztalatra, amit azon keresztül tanít nekem az Isten, hogy nem kerülöm ki a váratlan helyzetet, amit az Isten az én utamba hoz. Na és akkor testvérek, mik azok a váratlan helyzetek, amik ebben az igében vannak? Kik azok az emberek, akik váratlan helyzetbe kerülnek? Hát ki a legelső, aki váratlan helyzetbe kerül? Hát az az ember, aki úton van, Jeruzsálemből megy Jerikóba, és rabló kezébe esik. Nem tudom, a testvéreknek ez volt az első gondolatuk. Lehet, hogy a papra gondoltak, hogy hát ő neki a váratlan, hát ő látja ott a földön fekvőt. Nem, nem. A legelső, aki váratlan helyzetbe kerül, a bajba jutott ember. Aki utazik, és azt hiszi, hogy ő A-ból B-be el fog jutni, biztos vannak tervei, meg biztos vannak feladatai, lehet, hogy igyekszik egy találkozóra, nyugodtan utazik, és váratlanul megtámadják őt. És nem elég, hogy megtámadják, és elveszik mindenét, még meg is verik, és félholtan, ott hagyva az útszélén, elmennek. Ebben a helyzetben, ami őt váratlanul érte, ő áldozattá válik. Egy utazó volt előtte, aki azt hiszi, hogy hány órakor hova fog megérkezni, és hirtelen minden megváltozik az életében, mert ott fekszik kiszolgáltatottan, áldozatként az úton. Elszenvedője egy helyzetnek. Neki semmi beleszólása nincs abba, hogy vele mi történt. Csak fekszik az úton, és vár. Ha észnél van, akkor nyilván felméri a helyzetének a súlyosságát. De valószínűleg már nincs is eszméleténél, hanem csak fekszik ott, mint egy darab fa, és még annak sincs tudatában, hogy milyen mérhetetlenül nagy bajban van. Váratlan helyzetbe került, és semmilyen lehetősége nincs arra, hogy befolyásolja ezt a helyzetet, és kikerüljön ebből a helyzetből. És testvérek, itt ennél a pontnál mi a nagy kérdés? Hogy ebből az emberből, aki áldozat, lesz-e kétszeresen áldozat? Mit jelent ez? Ő egyszer már áldozattá vált. Az emberi gonoszságnak, erőszaknak és kapzsiságnak az áldozata, a rablók áldozata, akit odadobtak. Ő már áldozat. De lesz-e áldozata az emberi közönynek és az emberi szeretetlenségnek is? Mert ha igen, akkor halálra van ítélve. Ha csak az elsőnek az áldozata, de a másodiknak nem, akkor viszont van esélye, akkor visszakaphatja az életét. Drága testvérem, hadd kérdezzem meg ennél a pontnál. Te voltál-e már ilyen váratlan helyzetben? Te átélted-e azt, hogy egyik pillanatról a másikra kihúzták a lábad alól a talajt? Átélted-e azt, hogy ott találtad magad a padlón, és azt fogalmaztad meg, hogy képtelen vagyok ebből a helyzetből kikecmeregni a saját erőmmel? Ha valaki nem jön ide és nem segít rajtam, akkor nekem végem van. Te voltál-e már így? És ha voltál, akkor biztos, hogy volt, aki odalépett hozzád, mert különben nem lennél ma itt ezen az Isten tiszteleten. És ki volt az, aki odalépett hozzád? Egy ismerős? Vagy egy idegen? Akárki is volt. Biztos, hogy utána hálát adtál az Istennek, és hálás szívvel gondoltál erre az emberre. Vagy lehet, hogy azóta is az imádságaiban hálaadással hordozod ennek az embernek a nevét, vagy a személyét, ha esetleg a nevét nem tudod. Ugye, ha voltál ilyen helyzetben, akkor ott annak az embernek a cselekedetében azt láttad meg, hogy az Isten hajolt le hozzám, ő gondoskodott rólam, ő mentett meg, ő szeretett engem, hozott ki ebből a nyomorúságból. Ez az egyik, vagy első, aki váratlan helyzetben van ebben a példázatban. És aztán utána jön a másik, hogy kik vannak váratlan helyzetben, azokat már egybe mondom, hát az arra járók, akik arra felé közlekednek. Az, amibe ez a szerencsétlen áldozat került, az váratlan helyzetet okoz minden egyes embernek, akinek történetesen az útja azon az úton vezet keresztül. Mert ez az ember, Nem csak, hogy ott van az úton, hanem ez az ember útban van. Ez az ember, aki ott bajban van, útban van mindenkinek, aki arra jár. Nem lehet zavartalanul haladni az úton. Ott vagy meg kell állni, és segíteni rajta, vagy pedig ki kell kerülni. De mind a kettő, akár megáll valaki, akár nekiáll és kikerüli, mind a kettő időveszteséggel jár. Mind a kettő plusz jelent minden arra járónak. Testvérem, akkor hadd kérdezzem meg, ha egy másik ember kerül az utadba, olyan, akinek szüksége van valamire, nem biztos, hogy fekszik az út közepén, de szüksége van valamire, akkor te minek tekinted ezt az embert? Zavaró tényezőnek? Olyan valakinek, aki miatt bosszankodsz, hogy miért van itt? Vagy pedig lehetőségnek, akiért tehetsz valamit? Mikor voltál utoljára ilyen helyzetben? Nem áldozatként, hanem arra járóként, amikor az utadban ott volt valaki. Mikor voltál utoljára ilyen helyzetben, és hogyan cselekedtél? Megálltál, vagy elkerülted? Mi történt akkor veled? A példázatbeli szereplők kettő az egy arányban cselekednek. A pap és a lévita elkerüli, a samaritánus pedig megáll és segít. És az az üzenet, hogy a samaritánus az, aki az Isten szerinti módon cselekszik ebben a példázatban. És testvérek, nézzük meg akkor ezt a három embert közelebbről. Ott van a pap és a lévita, mind a kettő templomi szolgáló. Szolgálnak a templomban, ismerik az igét, törekednek a mózesi törvénynek a betartására, ők azok, akik az Istenért élnek, az egész életüket oda szánták az Isten szolgálatára, hát nem magasztosabb dolog-e ez minden másnál? Hogy várható el tőlük az, hogy a szolgálat helyett egy szerencsétlennel kezdjenek el vesződni ott az úton? Hogy képzeli azt bárki, hogy hozzáérnek egy véres, vagy talán már halott emberhez, és ezzel tisztátalanná teszik magukat, hiszen ismerik a mózesi törvényeket, és hogyha valaki megérint valami tisztátalan, akkor napokra kizárja magát a szolgálatból, mert ennek megvan a rendje. Hát ők fontos szolgálatban állnak, hát ők ezt nem tehetik meg. Drága testvérek, engem nagyon elgondolkodtatott két szó ebben a példázatban. Amikor megnéztem a Biblia eredeti szövegét, a görög szöveget, akkor figyeltem föl erre az érdekességre. Lehet, hogy a testvérek ezt tudták, engem most ütött nagyon szíven mind a kettő. Az egyik az az, hogy az a szó szerepel arra az emberre, aki Jeruzsálemből Jerikóba közlekedik és bajba jut, hogy ment le, katabajnó. Ment le. Ugye fönt van a hegyen Jeruzsálem, és onnan, ha valaki kifelé jött, akkor azt használja mindig az ige, hogy ment le. Ha meg a templomba ment, vagy Jeruzsálembe, akkor felmentek Jeruzsálembe. És milyen szót használ az ige a papra? Ugyanezt a szót. Én mindig úgy gondoltam erre a papra, hogy hát ő siet szolgálni. Hát idő van, kezdeni kell az Isten tiszteletet, hát neki ott kell lenni, hát én beleképzeltem magam lelkészként, hát milyen az, hogyha én nem érnék oda 10:00-ra, és akkor mit szólna a gyülekezet? Hát nyilván mennie kell. De ez a pap nem abba az irányba megy, fölfelé a templom felé, hanem lefelé jön, visszafelé. Ő már túl van a templomi szertartáson. Sőt, az is eszembe jutott. Ezt nem tudom, hogy jól gondolom-e, mert ez így nincs benne az igébe. De mind a ketten Jeruzsálemből jönnek kifelé, lefelé. Akár az a másik ember is lehet, hogy a templomban volt. Lehet, hogy ugyanazon a szertartáson voltak. Csak a A gyülekezet tagja hamarabb végez, vége van az Isten tiszteletnek, indul haza, a papnak meg még van ott elrendezni valója, amit el kell pakolni, ő kicsit később megy. Még az is lehet, hogy mind a ketten az Isten dicsőítették a templomban. És hazafelé, de a pap biztos, hazafelé mennek, és mi történik ott az úton? Nyilván meg tudjuk magyarázni, hogy ez a pap, meg aztán a lévita miért nem segít. Ja, megmagyarázni azt mindent meg tudunk, ebben nagyon profik vagyunk. Kifogásokat is nagyon jól tudunk sorolni mindenre, hogy valamit miért nem csinálunk meg, vagy miért nem állunk bele. Sőt, még nagyon sokszor az Istenre is tudunk hivatkozni, pedig nem biztos, hogy ő abba a kifogásba jó szíve benne van. Magyarázatokat tudunk adni, de aztán jön a samaritánus, és ő egészen másként viselkedik. Jön egy samaritánus, aki megvetett, az ellenség, akinek a vallási gyakorlata tisztátalannak és bálványimádónak van titulálva zsidó körökben, és ő megáll és segít. Mert ő nem zavaró tényezőt lát abban az emberben, hanem egy embertársat, akinek van lehetősége segíteni. És ez a segítség nagyon komoly áldozattal jár az ő részéről. Időt szán, energiát szán, pénzt szán arra, hogy ennek az embernek segítsen. Kiönti a bort és az olajat, amik azért elég drága dolgok voltak akkoriban is, hogy kezelje annak az embernek a sebeit. Aztán odaadja a fogadósnak a 2 dénárt, ami 2 napi napszámnak az ára, és azt mondja, ha többe kerül, többet is adok érte. Aztán ott cipekedik, erőlködik, hogy fölemelje azt az embert, meg elszállítsa a fogadóba, ha összevérezte a ruháját, lehet, hogy utána már ki se tudta mosni, ha nem dobhatta ki. Micsoda áldozatot vállalt ezért az emberért. De mindezt nem tartotta fontosnak, csak azt, hogy segítsen. És miért teszi ezt? És itt van a másik szó, ami engem szíven ütött néhány héttel ezelőtt, amikor először foglalkoztam ezzel az igével. Azért, mert megszánta. És ez a megszánta, ez görögül így van, hogy splachnizo. Most mondok egy másik szót. Az, hogy belső szervek, zsigerek, az pedig úgy van, hogy splachnon. Splachnizo, a megszán, a belső szervek pedig a splachnon. Ugyanarról a kifejezésről van szó. Ugye akkor most már értjük, hogy mit jelent az megszánni valakit. Az azt jelenti, amit Jézusról is ír az ige, hogy megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ki képes arra, hogy megszánja a másik embert? Azt, aki bajban van? Csak az, akinek megmozdul a belsője, belül, zsigerileg érez rá arra, hogy mi történik azzal a másikkal. És ezért látja meg a fele barátot abban a másikban. És testvérek, itt érkeztünk el ennek a történetnek egy nagyon-nagyon komoly üzenetéhez, és egy nagyon fontos különbséghez, ami a pap és a lévita, illetve a samaritánus között ott van. A pap és a lévita kívülről fújja a tanításokat. Minden tud az Isten igéjét. Biztos, hogy 1000 memoritert megtanult, de belül nem mozdul meg benne az ég egy ott a világon semmi. Minden tudnak észből, de keveset szívből. Testvérem, te hogy vagy ezzel? Én nem hiszem, hogy itt csak a lelkészeket szólítja meg ez az ige, hanem aki imahétre jár, az gondolom nagyon elkötelezetten keresi az Urat, és sok igét tud, és sok mindent megtanult az egyházi tanításból, a KT-ból, sok mindent el tud mondani. Vajon, ha tudsz sok mindent az Isten dolgairól, ott van-e mindez a szívedben is? Mondod-e, és mozdul-e a szíved egyszerre? Dobban-e együtt a szíved az Úrral, aki irgalmas és kegyelmes, és aki mindig megszánja a nyomorultat, és aki feláldozta magát azért, hogy akinek esélye sincs az örök életre, a nyomorult ember mégis megmeneküljön. Drága testvérek, hadd zárjam azzal az ige hirdetést, hogy talán erre az évre az imaheti alapigét most azért kaptuk, mert az Úr azt látja, hogy fontos, hogy önvizsgálatot tartsunk. Mert hiába tudjuk elmondani a nagy parancsolatot, ha közben simán átlépünk az embertársainkon. És hiába mondjuk azt, hogy mi mennyire szeretjük az Istent, ha közömbösek és szeretetlenek vagyunk egymással. És hadd tegyem fel a kérdést, így most ezek után. Hogyan reagálsz a váratlan helyzetekre? Bosszúsággal, vagy lehetőséget látsz arra, hogy Isten eszköze légy? Ha eléd kerül a váratlan helyzet, akkor ott két lehetőség van. Semleges, senki nem maradhat. Vagy úgy teszel, mintha nem lenne között hozzá, de az az elutasító magatartás, vagy pedig beleállsz, és akkor nem csak annak az embernek segítesz, hanem te magad is átéled az Isten áldását. Én azt kívánom mindnyájunknak, hogy ez a második legyen az, amire Isten indít bennünket. Amen.